Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen a hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, olyan jó volt ezzel az énekkel ráhangolódni a te szavadra, és azzal bátorítani ezt a drága gyülekezetet, hogy jöjjenek az életvizéhez, hiszen a te szavad az élet forrása, és mindazok, akik ehhez a forráshoz oda mennek, akik ebből a forrásból merítenek, az élet vizéből merítenek. És ahogy olvashatjuk ott a Jelenések könyvében, amikor mondod, amikor hívod magadhoz az embereket, hogy jöjjetek, akik szomjaztok, jöjjetek, vegyétek az élet vizét ingyen, akkor olyan nagy bátorítás az, hogy nálad van az élet forrása, az élet vize, és aki ebből a vízből merít, sohasem szomjazik meg. Köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk te hozzád ezen a mai délelőttön. És így imádkozunk ezért a drága gyülekezetért, és szeretném elédvinni a magam életét és szívét. Uram, add, hogy hitelesen hirdethessem az igét, hitelesen tudjak prédikálni, hogy azt, amit én erről a szószékről előre a pulpitusról mondok, azt meg is tudjam élni a hétköznapokban, a gyülekezetben, a családomban. És olyan jó tudni azt, hogy azokat, akiket te magadhoz hívsz, azoknak valóban békességet adsz. Ahogy itt énekeltük, hogy béke itt a földön, üdv odát a mennyben, valóban ez vár azokra, akik reád tekintenek és rád építik az életüket. Úr Jézus, így kérünk, hogy kínáld az élet vizét, és add, hogy legyenek ebben a gyülekezetben olyanok, akik ebből a vízből szeretnének meríteni. Te oldd ezt a szomjúzó szívet. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 8. fejezetében, a 12. verstől a 17. versig a következőképpen. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Most már sorban a harmadik vasárnap, hogy a római levélből jelölték ki az ige hirdetési alapigét. Az előzőekben a 6. fejezetből, most pedig a 8. fejezetből olvashattam a textust. A mai felolvasott szakasznak azt a címet adták a Szentírásban, hogyha kinyitjuk a Szentírásunkat, akkor láthatjuk, hogy ott a 8. fejezet elején ott van egy cím, akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. És engedje meg a kedves gyülekezet, hogy két nagyon fontos dologról beszéljek ezen a mai alkalmon. És az első nagyon fontos dolog, hogy beszéljek arról, ami ebben a könyvben van. Beszéljek egy picit erről a könyvről, a Szentírásról, mert sokan, és ez úgy gondolom, hogy nem probléma. Nem probléma, ha az igehirdetés után nem történik változás, akkor viszont már nyilván van probléma. Nem probléma, hogy valaki úgy jött erre az Isten tiszteletre, és valaki olyan háttérrel rendelkezik, hogy nem ismeri igazán a Szentírást, hogy nem tudja úgy forgatni. Nem gondolom, hogy probléma lenne, hogyha valakinek azt mondom, hogy keresse meg a Máté evangéliumát, akkor ott a Biblia első lapjainál lapoz. Nem probléma. Mert ebbe a világban nem úgy jövünk, nem úgy születünk erre a világra, hogy Szentírással a hónunk alatt jövünk ebbe a világba. Nem probléma. De azoknak, akik talán nem ismerik, vagy azok számára, akik nem úgy forgatják az igét, mint például egy lelki pásztor, én sokszor mondom, el szoktam mondani gyülekezetben, hogy az én életemben egy komoly veszély, egy komoly kihívás, egy komoly probléma, amivel nap mint nap meg kell küzdenem, az, hogy a Szentírás ne legyen egy munkaeszköz. Mert drága testvérek, hadd mondjam el, akár tetszik, akár nem tetszik. Akár jó paszban vagyok, akár rossz paszban vagyok. Akár erős vagyok hitben, akár gyenge vagyok hitben, akár hiteles vagyok, akár hiteltelen vagyok, én nekem ezt a könyvet nap mint nap elő kell vennem. Ma reggel is, amikor fölkeltem, akkor elő kellett vennem, meg kellett küzdenem azzal, hogy ennek a drága gyülekezetnek, ennek a közösségnek miről prédikáljak. És amikor bevallom őszintén, bevallom töredelmesen, hogy amikor tegnap este elolvastam az igét, elolvastam az igehirdetési alapigét, ezt most a teológusok ne hallgassák, mert a teológián úgy tanultuk, hogy vasárnap, amikor megtörténik a prédikáció, hazamegyünk, egyből föl kell lapozni a következő heti textust, és már gondolkodni kell azon, hogy Isten mit helyez a szívére. De valami őszintén, hogy itt Nyíregyházán, és ezért ezzel is küzdök, hogy itt Nyíregyházán annyi igei alkalom van, egy héten, sokszor 8-10-12, hogyha temetéseket, esketéseket, bibliórákat és különböző dolgokat beleveszek, akkor 8-10-12 igei alkalom van, hogy az ember nem tud annyira előre koncentrálni, hanem mindig éppen a napi aktuális szolgálatban kell megküzdeni az igével. És tegnap este, amikor föllapoztam az igét, és látom, hogy újra a római levélből, a 8. fejezetéből, nagyon szeretem a római levelet, de amikor látom a kijelölt textust, a 12.-17. verset, akkor azért imádkoztam, hogy Uram, én erről az igéről nem tudok mit mondani. Olyan nehéz ez az ige. De te látod, hogy nekem minden egyes ige hirdetésnél meg kell küzdenem a mondani valóval. És tegnap úgy tudtam este a fejemet lehajtani, hogy még nem tudtam, hogy ma mit fogok mondani, de azt tudtam, hogy Istennek fontos az, hogy ez a gyülekezet épüljön, Istennek fontos az, hogy ez a gyülekezet hitben gyarapodjon, és úgy tudtam lehajtani a fejemet, hogy az Isten szava nélkülem is élő és ható. És az én esetlenségem, az én gyarlóságom, az én méltatlanságom, sokszor készületlenségem ellenére is Isten eszköze lehetek, és hiszem azt, hogy ez a könyv, ez az ige az emberek számára valóban az élet forrása lehet. És ezért tartom fontosnak, drága testvérek, hogy erről a könyvről beszéljek. Vallom, hogy mindaz, ami ebben a könyvben le van írva, az nem egyszerűen irodalmi mű. Ahogy én irodalom órán azt vizsgálják. Mi is vizsgáltuk irodalom órán. Talán benne van a tantervben is, hogy a Bibliát meg kell nézni, milyen irodalmi művek vannak benne. Hiszem és vallom, hogy nem is csupán egy történelmi dokumentáció, ahogyan a történészek mondják, hanem ebben a könyvben, és hadd helyezzem ezt nagyon a szívetekre, drága testvérek, ebben a könyvben az élet beszéde van. Van egy történet, egy megható történet a Bibliában, Amikor Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy ti is el akartok engem hagyni? És akkor elhangzik egy csodálatos mondat Péter szájából, Uram, hova mehetnénk? Hát örök életnek ide van te nálad. És higgyétek el, drága testvérek, hogy ez a könyv, amelyet nagyon-nagyon sok író írt, sok szerzője van. Ez a könyv, amely 1500 éven keresztül íródott. Ez az élet beszéde. Ez az élet beszéde, és emberek millióinak életét változtatta meg már. És ebben a könyvben olyan erő van, a lélek erője, amely képes kemény szíveket megtörni. Ne értsétek félre, nem szeretnék tiszteletlen lenni, különösen nem egy elhunytal szemben. Ugye éppen a napokban hallottuk a tragikus hírt, hogy Esterházy Péter meghalt. Csodálatos művei, alkotásai vannak, de nincsen olyan irodalmi mű ebben a világban, amely felérne ezzel a könyvvel. Nincsen olyan irodalmi mű a mitológiában, a görög mitológiában, gondoljunk csak Iliász és Ödüsszeára. Nincsen olyan irodalmi mű, hogyha az angol száz területen keresgélek mondjuk William Shakespeare-nél, amit lehet, hogy a mai napig életben tartanak, és akár színdarabokra visznek. Nincsen olyan ereje egyetlen egy irodalmi műnek, mint ennek az egy könyvnek, amit a világ történelemben nagyon-nagyon sokszor próbáltak megtépázni. Már elmondtam ebben a gyülekezetben is, hogy az előző rendszerben, a kommunizmusban Ceausescu kiadta parancsba, hogy gyűjtsék össze az összes Bibliát, és a papír lapjaiból készítsenek WC-papírt. És ez megtörtént. És gondoljanak bele, kedves testvérek, hogy milyen erő van ebben a könyvben, amikor Ceausescu kiadta ezt a parancsot, WC-papírt készítettek belőle, börtönökben minden Bibliát elvettek az emberektől, ott a fogvatartottaktól, minden könyvet, mindent, ami az igével kapcsolatos. És amikor elmentek WC-re, bocsánat, hogy ennyire vulgáris leszek, de ez igaz, ez le van írva, dokumentálva van. Amikor elmentek WC-re, kezükbe akadt a WC-papír, és nem tudták letörölni az igének a szavait, mondatait, és elkezdték olvasni, és a börtönbe jutott emberek megtértek, megváltozott az életük, és üdvösségük lett. Szóval tudjátok, drága testvérek, ilyen ereje van ennek a Bibliának. Ilyen ereje. És ma is, amikor beszélhetünk Koreáról, Észak-Koreáról, vagy beszélhetünk Indiáról, vagy beszélhetünk Kínáról, vagy beszélhetünk különböző arab országokról, akkor higgyétek el, hogy sokkal nagyobb ereje van ott a Bibliának, mint itt a Nyugat-Európában, ahol mindenünk megvan. Mindenünk. Drága testvérek, Kínában nem olyan komfortos helyen jönnek össze a keresztények, mint mi itt. Nekünk megvan mindenünk. Minden megvan. Reflektor, hangosítás, projektor, laptop, zongora, több száz, több milliós berendezések vannak. Most épült egy gyönyörű szép filagória. Ott tudjátok, hol jönnek össze? Katakombákban. Föld alatt. És olvassák az igét. És imádkoznak órákon keresztül. És óriási ébredés van Kínában, talán föl se tudjuk fogni, hogy ott az elnyomásban, ahol ott halállal büntetik a keresztényeket. Néhány évvel ezelőtt Indiában egy misszionárius családra, gyerekestül, mindenestül, férjestül, feleségestül rágyújtották a házukat, és ott égtek benn. Miért? Mert az evangéliumot hirdették ott. És képzeljétek el, hogy ereje volt annak, hogy ott hirdették az igét. És ereje volt annak, hogy megélték a hitet, és emberek hitre jutottak. És éppen ezért vallom és hiszem, hogy ebben a könyvben erő van. Hogy a lélek ereje, amely képes kemény szíveket megtörni. Vannak, akiknek olyan kemény a szívük, hogy még egy légkalapács is kevés lenne annak feltöréséhez. De egy ilyen kemény szívet ez a könyv össze tud törni, érzékenyé tud tenni, fájdalmat tud okozni, ahogy olvashatjuk az igében, meg tud sebezni, mert ez a könyv meg tud sebezni. Tudjátok, drága testvérek, amikor 15-16 éves voltam, és hallottam az igét, ott mondta a tábor vezető, mindazt, amit Isten a szívére helyezett, tudjátok, mennyire fájt, hogy elkezdte Isten piszkálni az egómat. És elkezdett fájni. És Isten elkezdte piszkálni ott az életemet, hogy Krisztián, nincs rendben a te életed. Nincs rendben. Mert tudjátok, ez olyan, mint egy műtét. Ahhoz, hogy te gyógyuljál ott a műtőasztalon, meg kell vágni a sebet. Egy orvos nem tud és nem akar fájdalommentesen gyógyítani. Mert tudja azt, hogy a gyógyuláshoz sokszor megsebzés kell. De ahogy olvashatjuk, ez a Biblia, ez fájdalmat tud okozni, meg tud sebezni, de mindeközben tud gyógyítani is, be tud kötözni. Ahogy olvashatjuk ott a Hóseás proféta könyvének 6. fejezetében, azt olvassuk, jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megsebesít, de be is kötöz minket. Értitek az összefüggéseket, drága testvérek, hogy ebben a könyvben erő van. Ebben erő van. És meg tud sebezni bennünket, mert sokszor fáj nekünk az igazság, ahogy mi szoktuk mondani, nem az igazság fáj. Hát a bibliai igazságok is fájnak az embernek. Mert leleplezi azt, hogy Krisztián, hát nem veszed észre, hogy mi van a te életedben? Hogy milyen hazug voltál? Meg milyen hazug vagy? Én emlékszem, hitre jutásomnál ezek játszódtak le az életemben. Hogy Isten szembesített azzal, hogy becsaptam drága édesanyámat, sokszor hazudtam neki, sokszor megloptam, sokszor tiszteletlen voltam, és amikor az ige ezeket leleplezi, hogy Krisztián, te ilyen vagy, akkor tudjátok, ez mennyire tud fájni. De én olyan hálás vagyok azért, hogy az Isten igéje az nem kozmetikáz. Az elmondja. És én mindig többre becsültem azokat az embereket, mindig, és ebben a gyülekezetben is azért tanításképpen hadd mondjam, mindig többre becsültem azokat az embereket, akik szemembe oda mentek és megmondták, mint azok, akik elmennek és puspognak, és az ember háta mögött visszaér. Mindig visszaér. Olyan kicsi a gyülekezet, olyan kicsi ez a város, olyan kicsi ez az ország. És hidd el, hogy te is többre becsülöd azokat, akik megmondják. Lehet, hogy akkor fáj. Van egy olyan lelkész testvérem, aki nekem mindig szemtől szembe megmondja, hogy Krisztián, te milyen vagy. És tudjátok, én azért becsülöm őt, mert tudom, hogy a hátam mögött sosem fog beszélni. Ő sosem beszél a hátam mögött. És az ilyen embereket kell becsülni. És én ezért becsülöm a Szentírást. Mert őszintén megmondja, nem köntörfalaz, nem kerülgeti, mint macska a forrókását, hanem őszintén leleplezi azt, hogy én milyen vagyok. Meg hogy te milyen vagy, meg hogy mi milyenek vagyunk. És ezért van ereje. És tudjátok, kedves testvérek, hogy sokaknak ez a könyv ez nem jelent semmit. Én tudom. Tudom, hogy sokaknak ez a könyv ugyanolyan, mint egy William Shakespeare-ot. Lehet, hogy a könyves polcon, majd menj haza, nézd meg. Lehet, hogy a könyves polcon úgy van, Shakespeare, van egy Biblia, aztán van egy Ady Endre kötet, van egy József Attila kötet. Lehet, hogy sokaknak ez a könyv nem mond semmit. És lehet, hogy sokszor láttad már, tapasztaltad azt, hogy belelokoztál, már megint egy nemzetség táblázat a kutya fáját, akkor itt van egy ige, ezt nem értem, becsukom, odébb teszem, nem foglalkozom vele. Lehet, hogy már kezdted így a kezedbe vételt, amikor a kezedbe vetted az igét. Lehet, hogy volt már ilyen. És lehet, hogy sokaknak nem mond semmit, és nem jelent semmit ez az ige. Nem jelent semmit a Biblia. Tudjátok, kedves testvérek, akik ezt nem őszinte, töredelmes szívvel, alázattal olvassák, azoknak nem is fog semmit sem jelenteni. Semmit. Akikben nincsen alázat. Akikben nincsen töredelmes szív. Azoknak ez a könyv semmit nem fog jelenteni. Lehet, hogy egy Ady Endre köteten hamarabb el fog érzékenyülni a drága törékeny kis szíve. De semmit nem fog jelenteni ez a Biblia. Van egy csodálatos énekünk, a 328-as számú ének, el is énekelhettük volna akár. Az Úr csodásan működik, biztos, hogy sokan ismerik a gyülekezetben. És van egy olyan gyönyörű, szép mondata, azt mondja, hogy ki kétkedőn kutatja őt, annak választ nem állt. De a hívő előtt megfejti önmagát. Tudjátok, aki kétkedve olvassa az igét, annak semmit nem fog jelenteni. Semmit. De aki őszinte, töredelmes szívvel, alázatos szívvel és hittel elkezdi kutatni az élet beszédét, azoknak tudjátok, milyen lesz? Mint a forrás. Mint a forrás. Hogy a forrás, hol ott tör föl a víz, és elkezdi oltani a szomjat, a szív szomját. Mert van ilyen, hadd mondjam el, van ilyen. Van olyan, amikor mi nem eszünk. Volt már ilyen, hogy nem ettünk 48 órán keresztül? Volt ilyen? Nem nagyon, ugye? Az időseket kell megkérdezni. Ők tapasztalták. Hetente egyszer hús, ugye? Jól mondom, drága testvérek, idősebbek. Hetente egyszer hús, és akkor az már ünnep volt. Akik fogolyként voltak egy-egy táborba, na hát azok meg aztán a nélkülözést még inkább átélték. A mi korosztályunk, a mi generáció már nem tudja, mi az igazából, nem tudja, mi az, hogy éhezés. Nem tudja. Az, hogy most ez jó vagy nem jó, ez egy külön prédikációt ér meg. Mert ha van, nem becsüljük. Amikor nincs, akkor becsüljük igazán. Ugye ez így szokott lenni. Na, amikor az ember nem eszik, rajtam is látszik, hogy egyre kerekebb vagyok, a feleségem egyre vékonyabb, én egyre kerekebb vagyunk. Ez egy normális tendencia a férfiaknál. Ugye férfiak, ez így normális, ugye? Hogy, igen, köszönöm szépen, Gyuri is bólogat nagyszerű, pedig ő még vékonyabb, mint én. Na de nálam négy, nálam még csak három. Jó, de majd a negyediknél, majd amikor így gömbölyedsz, akkor már minden rendben lesz. Szóval amikor nem eszünk 24 órán keresztül, akkor elkezd korogni a gyomor. Ez egy normális jelenség. Jelez a gyomor, hogy kezd szűkülni, éhes vagyok. És tudjátok, a lélek az nem ilyen. A lélek az nem ilyen. Drága testvérek, letölthettek éveket, évtizedeket az Isten nélkül, meg egy könyv nélkül. Letölthettek. Eltelhet az életetek az ige nélkül. A lélek az nem korog. Valakinek korgott már a lelke. Még nem, ugye? Mert a lélek nem korog. A gyomor korog. Isten így teremtett bennünket. A lélek nem korog. De ez a lélek, ez meg tud keményedni. Eltelnek évek, eltelnek évtizedek, és megkeményedik a szív. És ezért fontos, tudjátok, drága testvérek, ezért fontos az ige. Ezért fontos az Isten igéje. És ezért hiszem azt, hogy azok, akik olvassák az igét hittel, őszintén, azoknak ez a könyv az élet beszéde lesz. És higgyétek el, hogy így gyógyulhatnak a szívek. Ennek a könyvnek az olvasására, amikor az ember hatása alá kerül az igének. Talán nem rejtem véka alá, és éppen az elnézést kérek, már ahogy öregszem, egyre kevésbé tudok uralkodni az érzelmeimen, és itt az elején nyilván az ember azért kezdett, vagy én azért kezdtem el nagyon elérzékenyülni, mert Misi nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. És tudjátok, ami vele történt az elmúlt időszakban, a hatás alatt voltam, nem csak én, hanem hatás alatt volt a gyülekezet, hatás alatt volt az ifjúság. Ez nyilván egy negatív hatás. De van pozitív hatás is. És amikor az ember az Isten igéjét olvassa, akkor elkezd a hatása alá kerülni. és elkezdenek lelepleződni dolgok, és elkezd fontossá válni. És tudjátok, örülök, hogy ebben a gyülekezetben vannak olyanok, akik nem tudnak úgy felkelni, és nem tudnak úgy lefeküdni, hogy ne olvassanak igét. Örülök, hogy vannak ilyenek a gyülekezetben. Bocsánat a nagyon profán hasonlatért, de lehet, hogy föl tudnak kelni fogmosás nélkül, vagy le tudnak feküdni fogmosás nélkül, de igeolvasás nélkül nem. És ez csodálatos, hogy ennyire tápláló számukra az ige. Mert ebből merítenek erőt a küzdelmekben. Ez tud vigasztalást jelenteni, ez tud bátorítást adni, ez tud békességet teremteni. És éppen ezért, ha te hiszed, hogy minden, ami ebben a könyvben le van írva, és megoldás lesz a te életedre, akkor számodra ez lesz az életnek a beszéde, az élet forrása. Ha nem hiszed, akkor ez a könyv semmit sem fog jelenteni neked. Semmit sem fog neked jelenteni, és ez lesz a sok közül. Ez lesz a sok közül. És nem is fogod érteni, hogy emberek miért tulajdonítanak olyan nagy jelentőséget ennek a könyvnek. Ha nem mond semmit, akkor ne a könyvbe keresd a hibát. Az idősebb korosztály még, nem tartom magam idősnek, nehogy félreértsék itt a testvérek, de én már abban a nemzedékben vagyok, amikor hétfőn még nem volt műsor a tévében, emlékszünk erre? És akkor volt egy ilyen kiírás, emlékszünk erre, hogy a hiba a te készülékedben van. Emlékszünk erre? Nosztalgiázunk. Retro. Egy kis retro prédikáció. Na, drága testvérek, az Isten igéje kicsit mást mond. Mert az ige azt mondja, hogy a hiba a te készülékedben van. Nem az igében. Nem az igében, hogy jaj, hát nekem nem szól semmit, akkor ez nem is olyan jó. A hiba a te készülékedben van. A te szívedben van. Mert talán nem olyan szívvel nézted, nem olyan szívvel olvastad, ahogy az kellett volna. És néhány igét kiválogattam nyilván itt a teljesség igénye nélkül, ami arra bátorít, hogy keressétek. Ahogy olvashatjuk a Krónikák első Krónikák könyvének 22. fejezetében, keressétek az Urat, a ti isteneteket teljes szívetek és lelketek szerint. Vagy ahogy olvashatjuk Zofoniás könyvének második fejezetében, keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön. Vagy ahogy olvashatjuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, amikor Jézus azt mondja, hogy keressétek először az Istenek az országát és igazságát, és ráadásként minden megadatik néktek. Vagy ahogy olvashatjuk Máté evangéliumának 7. fejezetében, amikor Jézus azt mondja ott a boldog mondások végén, azt mondja, hogy kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, azt talál. És aki zörget, annak mind megnyittatik. Ha valaki ilyen szívvel keresi az Isten igazságát, akkor Isten megfejti önmagát. És aki ilyen alázatos, kereső szívvel keresi őt, kér tőle, akkor felfedi önmagát, megérteti magát velünk, elkezd hozzánk szólni az ige, és valóban életnek beszédévé válik a Szentírás. És tudjátok, ilyen ereje és ilyen hatalma van az Isten szavának, mert az élő Isten szava és beszéde ez. Nem emberi szó. Hadd mondjam el. Sokan azt mondják, hogy miért ez a Bibliát emberek írták. Na, náhogy emberek, miért elhitted volna, hogyha a Biblia lepottyan a mennyből ide a földre? Elhitted volna? Néha olyan buták vagyunk, bocsánatot kérek. Persze, hogy emberek írták. Te azt elhitted volna, hogy lepottyan a mennyből, és jön itt egy Biblia, itt csak. Hogy kerül ide? Hát persze, hogy emberek írták. Persze. Voltak, akik tanultak, voltak, és voltak, akik tanulatlanul írták a Bibliát. 66 könyve van. Mind más és más. De az élet beszéde. Az élet beszéde ez. És számodra is megelevenedhet az Isten igéje. Számodra is megelevenedhet. És ha így figyelünk az igére, akkor elkezdjük megérteni, és valóban az élet beszédévé válik számunkra. És ezt mindenféleképpen el szeretem volna mondani nektek, hogy megértsétek azt, amiről szeretnék beszélni itt a második pontban, és ígérem, hogy ez rövidebb lesz. Egy másik nagyon fontos dolog került elém itt a felolvasott ige kapcsán, itt a római levél kapcsán. Hogy mit jelent Krisztusban lenni, mit jelent Isten gyermekének lenni. Isten gyermekévé lenni csak Krisztusban lehetséges. Jézus Krisztus az a személy, aki út az Atyához. És Jézus Krisztusban lenni, tudjátok, ez nem más, mint egy életforma. Ezt nem lehet tanulni. Nem lehet. Nem lehet tanulni, nem lehet elsajátítani, nem lehet ismeretekkel megszerezni. Volt a Bibliában egy ilyen történet, azt mondja az apostolnak, figyelj, megfizetem, csak add nekem ezt a hatalmat. Ezt nem lehet. Pénzzel nem lehet megszerezni. Bocsánat, hogy ezt mondom, a teológián, mint ismeretet nem lehet megszerezni. Tudjátok, a hitet azt kapni lehet. Aki kéri, az kapja. Ahogy a Jakab levelében olvashatjuk, hogy kérjetek Istentől, és ő ad. Ő ad. Ne legyél szomorú azért, mert hitetlenként születtél ebbe a világba. Én se papnak születtem. Sőt, felmeneink közül senki nem volt lelkipásztor. Senki. Édesapám római katolikus volt, édesanyám evangélikus volt. Úgy neveltek, hogy az soha be nem tettük a templomba a lábunkat. Soha. Csak akkor, amikor konfirmáció. Amikor anyukám mondta, hogy konfirmáljak le, hogyne lekonfirmálok. Karácsonyra kérte. Hogyne konfirmálnék le. Na de mi ez a konfirmáció? Ezt beszéljük már meg. És amikor ott a templomban szembesültem azzal, hogy kell járni konfirmációs órára, hittanórára, ennyire idegen volt. Ennyire távol volt ez tőlünk. Az, hogy bánt téged, hogy nem hiszel, akkor keresd. Keresd az ő országát, és keresd az ő igazságát. És meg fog neked minden adatni. Olyan bölcsesség fog neked adatni, amit nem lehet se Shakespeare-től, se Aditól, se József Attilától megszerezni. Nem lehet. Ezek fontosak. Én is szeretem Adit. Adi nagyon-nagyon közel áll hozzám. Nagyon szerettem, meg szeretem, meg látom az ő vívódását szegénynek a verseiben. De tőle nem kapsz semmit, ami az élet beszéde lenne. És hogy nehogy valakiben félreértést szüljek, Aditől egy verset hadd idézzek. Tudjátok, a kereszt tövében sósabbak a könnyek, és a fájdalmak is mások. A Magyar Messiás című versből van ez. Csodálatos. Ahogy ott leírja azt a vívódást, és hogy látszik, hogy valóban itt a keresztövében sósabbak a könnyek. Másképpen sír az ember a keresztövében. És mások azok a fájdalmak a keresztövében, mint amit érez ebben a világban. Mások. De hadd mondjam el, hogy Adi kevés. Az irodalom, a történelem kevés, az ismeret kevés. Jézussal élni egy életforma. Vele élni egy életforma. Krisztusban azt jelenti, hogy összeköttetésben lenni valakivel. Képzeljünk el egy köldökzsinort. Itt van két csodálatos gyermek, Máté és Dániel, itt van két csodálatos édesanya. Nem tudom, hogy apás szülés volt-e. Apás szülés volt, nátok nem, nátok igen. Te vágtad el a köldökzsinort? Nem merted elvágni? Nem kínálták fel a lehetőséget. Én mind a négyet elvágtam. Mind a négyet. Mire való a köldökzsinór? Tudjuk-e, édesanyák, mire való a köldökzsinór? Így van. Azért fontos ez az összeköttetés az édesanyja és a magzat között, mert ezen a köldökzsinóron keresztül kapja a táplálékot és kapja az oxigént. A köldökzsinór nélkül életképtelen lenne a magzat. Az édesanyja vérkeringésében van benne a gyermek. Ne értsétek félre, bocsánatot kérek azoktól, akik nagyon szeretik a biológiát, meg esetleg evolucionalisták. De olyan balgaság. De hány magzatnak kellett meghalnia, amíg rádöbben arra, hogy nekem egy köldök zsinort kellene növesztenem anyával. Nem? Hogyha az evolúciónak a logikája mentén gondolkodom. És Isten oda teremtette a köldök zsinort, és az édesanyja így táplálja a gyermekét. Még nem is tudja az édesanyja, és már táplálja az ő gyermekét, már dobog a szív. Tehát a köldök zsinór ezért van. És hadd mondjam el, drága testvérek, hogy van egy lelki köldök zsinór. Van egy lelki köldök zsinór. És ezzel a lelki köldök zsinórral lehet összeköttetésben Krisztussal. Hogy az ő lelkén keresztül jut az én lelki szervezetembe az ige, amely tápanyaga, azaz a lelki táplálék, mert a hívő ember is táplálkozik lelkileg. És neki is szüksége van a mindennapi kenyérre, amely táplálékul szolgál. Tudjátok, ez a lelki köldök zsinóra lélek. És a tápanyag, az pedig az Isten igéje. És most már be kell fejeznem, mert itt most már a legjobb óra az mindig a gyerekeknek az órája. Nem, nincs is órám egyébként, az így prédikálok ilyen sokáig. De a lelki köldök zsinóra van szükségetek. Amikor arról beszélünk, hogy Krisztusban lenni, akkor hadd kérdezzem meg, hogy van-e ilyen lelki köldök zsinórod, amely összeköttetésben van Krisztus és közötted, amelyel vele összeköttetésben lehetsz. És az ige lesz a táplálék, amely életben tart, ahogy a picin gyermeket is az édesanyja szervezetéből áramló tápanyag élteti, úgy élteti a hívő embert is az Isten igéje. Ezért énekeltük ezt a csodálatos éneket, hogy jöjj el az életvizéhez. Ez tud táplálni téged. Ez tud. Isten lelke által lesz az ember összeköttetésben Krisztussal, és Krisztus által lehet az ember Isten gyermeke. És mit jelent Krisztusban lenni? A Szentlélek, aki a lelki köldök zsinór, aki által lehet összeköttetésben az ember Krisztussal, és Isten szava igéje a táplálék, amely által növekedhet, erősödhet, fejlődhet az ember. És az ige hat az életemre, hatással van a gondolkodásomra, a szívemre. Tehát Krisztusban lenni azt jelenti, hogy ő teret nyer az életemben. Krisztusban lenni azt jelenti, hogy őre hagyatkozom, hogy benne bízom. Azt jelenti, hogy teret nyer az életemben, hogy ő szeressen, ő beszéljen rajtam keresztül, hogy tudjon bekötözni, tudjon inteni, tudjon bátorítani rajtam keresztül. Az ő lelke vezéreljen engem, hogy ő munkálkodjon az életemben és rajtam keresztül. Hogy az ő szava legyen meghatározó számomra, hogy amit ő mond, az legyen útmutatás és vezérfonal számomra. És azzal a lelki köldök zsinórral legyek összeköttetésben vele, és legyen az ő szava táplálék számomra. És tudjátok, ezért fontos ez az ige. Mert ez lesz táplálék a hívő ember számára. És számodra is ez lehet ez a lelki táplálék. Mi nem fényt teszünk, meg fénnyel letetünk, hanem mi hisszük azt, hogy a lelket az Isten igéje, azt a lelki szomjúságot az Isten igéje fogja tudni oltani. Amen.